Dicsőség és hála legyen az Úrnak, ha el tudnánk hinni, amit énekeltünk, akkor meglátnánk Isten dicsőségét. És mivel ez igaz, nem csak elhihetjük, hanem tudatában is lehetünk annak, hogy így van. Az Izrael Istene nem hazudik és nem is áltat. Ő maga az igazság. És amit megígért, azt határozottan meg is tartja. Ő maga megadta az ígéretet, és kiáll mellette. Ha nem úgy gondolta volna, ahogy mondta, akkor nem mondta volna ki. Mi mondunk időnként olyan dolgokat, amiket nem gondoltunk komolyan, és néha olyan módon, amit éppen nem gondoljuk. De Isten mindig azt gondolja, amit mond, és azt mondja, amit gondol. Nem is olyan régen történt, hogy egy testvérnő, aki bajban volt, felhívott, és azt mondta, nos igen, ha az Úr Jézus itt lenne, minden továbbiak nélkül elmennék hozzá. És én elszomorodtam belsőleg, és azt gondoltam magamban, kik vagyunk mi, hogy kételkedjünk abban, hogy ő itt van. Ő mondta, veletek vagyok minden nap a világ végezeteig. Ő azt is mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok én is közöttük. Kik vagyunk mi, hogy ebben kételkedjünk? Az Úr itt van, és ez úgy hatolt át a szívemen, mint egy szúrás, és arra gondoltam, hogy bár csak felnyitná a szellemi szemeinket, és bár csak megajándékozna minket több bizalommal és több hittel, akkor meglátnánk Isten dicsőségét is. Minden egyes alkalomból újból hálásak vagyunk Istennek, minden egyes óráért és lehetőségért, amelyet arra kapunk, hogy meghallgassuk az ő igéjét, hogy elmélyedjünk benne, hogy jobban megismerjük az ő üdvtervét, de ezzel kapcsolatosan egyre nagyobbá válik a vágy az Istennel való bensőségesebb közösségre, hogy még inkább elérje az ő célját velünk, mint eddig. Amikor megkérdeztem Danzeisen testvért, hogy milyen volt az utazás, valószínűleg egyáltalán nem a kérdésemre válaszolt. Csak annyit mondott, mi nagy elvárással jöttünk el ide. Pillanatnyilag elakadt a szavam, szótlanul hagyott. Azt hittem, hogy válaszol a kérdésemre, de ő nem beszélt sem az időjárásról, sem az utazásról. Egészen spontán azt mondta, mi vagy nagy várakozással, vagy nagy elvárásban jöttünk el ide. És akkor pontosan tudtam, én magamtól nem tudok adni senkinek semmit. És akkor azt válaszoltam, az Úr azonban nem fog csalódást okozni nekünk. Azt hiszem, ez a titok. Abban a pillanatban úgy tűnt, mintha nem tudnék válaszolni, mert tudtam, hogy nekem nincs mit adnom. De ugyanígy tudom, hogy az Úr mindent meg tud adni, és meg is adott. És senki, aki hozzájön, nem fog úgy távozni, ahogyan jött. Aki az emberekhez jön, még csalódottabban térhet vissza, mint ahogy jött, de aki az Úrhoz jön, az nem csalódhat. Senki sem fog megszégyenülni azokból, akik bizodalmukat őben nevetik. Különösen üdvözöljük francia nyelvű testvéreinket, és örülünk, hogy Isten szeretetében össze lehetünk kötve. Isten szeretete áthídal és átível mindent. Minden nemzetiségi különbséget minden egyé lett a Krisztusban, amennyiben valóban hívőkké lettünk. Sokat lehetne beszámolni arról, hogy mit tesz, mit végez Isten. Ma késő délután kaptam egy telefonfelhívást Párizsból, sok-sok év után jelentkezett öreg testvérünk, jegletestvérünk, és én nagyon örültem neki. Ti visszaemlékezhettek arra, hogy sok-sok évekkel ezelőtt itt megkereszteltük őt, és aztán nem hallottunk róla többet semmit. De gyakran gondoltam rá, és azt mondta, vagy azt kérdezte, hogy megy neked, mikor jössz el újra Párizsba. Azt mondtam május elején. Aztán azt mondta, akkor majd én megrendelem a termet. Én meg vagyok győződve arról, hogy Isten munkálkodik az emberek szívén. Ők felhagynak azzal, hogy önmagukra vagy másokra és a körülményekre nézzenek, és az Úrban fogják vetni bizodalmukat, és hitben előre fognak menni. Valami más nem marad hátra számunkra. Azok, akik kitartanak mindvégig, meg lesz koronázva. Bárcsak az Úr még ebben is segítene nekünk, hogy megérthessük, hogyan kezeljük Isten fegyverzetét, hogyan bánjunk vele, hogy a harcmezőn győzedelmesek legyünk, biztosítva az álláspontunkat, hogyan tudjuk helyesen végrehajtani és megítélni Isten ügyét az ő kegyelméből és az ő ereje által. Remélem, hogy nincs rögzítve, nincs felvéve, mert ezek az összevetelek nagyon is köztünk vannak ezen a hétvégén. Az egész arról szól, hogy közösségben legyünk. És azt kell mondanom, hogy már is áldást kaptam a felolvasott ige által. És ti is észrevettétek, hogy itt is az Úr eljöveteléről van szó. De nem az elragadtatáskor való eljöveteléről észrevettétek-e, hanem az ő eljöveteléről, amikor elszámol az ő ellenségeivel. Nos, megígértük, én megígértem, hogy beszélni és írni fogunk az Úr különböző eljöveteleiről. Annyira fontos, hogy mindent a megfelelő kontextusba helyezzünk. Például, ha újra elolvassuk itt a második tesalonikai levélben, az első fejezetben, itt a hetedik vers második felében áll írva. A kettő tesalonika egy, a hetedik vers második fele, majd a nyolcadik vers is. Amikor az Úr Jézus kinyilatkoztatja magát a mennyből jövően, az ő hatalmának angyalaival együtt, lángoló tűzben, hogy bosszút álljon azokon, akik nem ismerik és nem ismerték el Istent, és azokon, akik nem hallgatták meg a mi Urunk Jézus Krisztusunk evangéliumát, vagy nem hittek és nem hallgatták meg az üdvösség üzenetét. Amikor az Úr eljön az elragadtatásra, nem azért jön, hogy megtorlást és bosszút álljon. Akkor úgy jön el, mint egy vőlegény, hogy hazavigye az ő szeretett menyasszonyát. És az ő menyasszonya félúton találkozni fog vele. Mi felvétetünk, és ő leszáll, és mi a levegő égben találkozunk vele, és aztán felvétetünk ő hozzá, és vele vagyunk mindörökké. De amikor eljön ez a számonkérés azokkal szemben, akik nem hittek, akkor haraggal fog eljönni, akkor tűzzel fog eljönni. Az Úr napja úgy fog égni, mint egy kemence. A gonoszok olyanok lesznek benne, mint a szalma és mint a rőzse, és az eljövendő nap megégeti őket. Tehát elég világosan meg tudjuk különböztetni. Egy másik eljövetel ismét akkor lesz, amikor az olajfák hegyére teszi a lábát, amelyik aztán ketté válik. Egy másik leleplezés vagy feltárulás az lesz, amikor a Jelenések 14. fejezete szerint a Sion hegyén látható lesz a 144 ezerrel együtt. Megint másról van szó, amikor a Jelenések 10. fejezetében a szövetség angyalaként fog leszállni. Egyik lábát a száraz földre, a másikat pedig a tengerre fogja tenni, és megesküszik arra, aki örök örökké él, hogy az időt többé nem lészen. Minden, vagy mind különböző kontextusban, összefüggésekben, és mégis, ha Isten is úgy akarja, be fogjuk őket illeszteni. Tulajdonképpen Isten csodálatosan már is elrendezte az egészet, csak hagynunk kell, hogy bele legyünk helyezve az isteni rendbe, és aztán meg kell találnunk az ígében lefektetett isteni rendet is. Alapvetően ebben áll az egész titokzatosság. Úgy terveztem, hogy ezen a hét végén Branham testvér egyik prédikációjából fogok felolvasni, de a Szentírásból is. Amint tudjátok, a prédikációkat bárhol meghallgathatjátok, és otthon is elolvashatjátok. Amikor ide összejövünk, akkor bizonyos témákra vagy prédikációkra hivatkozunk, vagy utalunk, hogy még egyszer kiemeljük azt, ami kinyilatkoztatás által ki lett hangsúlyozva, hogy hangsúlyozzuk mi is azt, amit kiemeltünk, hogy hirdessük azt, ami hirdetve lett. És azt hiszem, nem csak jó, hanem a legjobb lelkiismerettel mondhatjuk, hogy semmit sem tettünk hozzá a kinyilatkoztatott ígéhez, és semmit sem vettünk el abból. Teljes szívünkből hisszük, hogy Isten elküldött egy szolgát és prófétát, hogy eljutassa hozzánk az utolsó ígeüzenetet. De mindvégig Isten tegyen bennünket képessé arra, hogy észrevegyük és felismerjük, hogy minden imádat és dicséret egyedül őt, a mindenható Istent illeti, és az emberek közül senkit, még egy prófétát sem, még egy angyalt sem, senkit, csak is egyedül Istent illeti az imádat, és ebben különbözünk nagyon sokaktól. Azok a testvérek, akik ismerik Kelet-Európát, különösen Lengyelországot, vagy az ottani helyzetet, emlékeznek arra, amikor az Egyesült Államokból érkezett oda a látogatás a hét mennydörgés kinyilatkoztatásával, és Branham testvér két öltönyét feldarabolták, hogy mindenki kapjon valamennyit abból az öltönyből. És az emberek tülekedtek, maragottak azon, hogy hazavihessenek egy darabot ebből az öltönyből. Nekünk semmi szükségünk nincs öltönyökre, nincs semmi szükségünk bálványimádásra, amire szükségünk van az a Szent Szellem, hogy elvezessen bennünket minden igazságra, isteni megvilágosításra és tiszteletre az iránt, amit ő tett. Nagyra értékeljük azt, amit Isten tett, és tiszteletben tartjuk az ő döntéseit. Az ő döntése volt az, hogy elhívott egy olyan embert a mi nemzedékünkben, akit senki sem hívott volna el. Senki nem jött volna arra az ötletre, hogy ezt a hegylakó Willit kinevezze valamire is. De Isten elhívta éppen őt. Nem tudom, ki volt az, ó, mégis a vejem és a legidősebb lányom. Beszélgettünk együtt, azt hiszem, tegnap előtt este az irodában, és elővettük a könyvet néhány képekkel, a Branham testvér történetéből, az ő élettörténetéből. Azt hiszem, amikor megláttam azt a faházat, azt a félig összedőlt faházat, ahol ez az ember megszületett, egyszerűen sírni kezdtem. Olyan mélyen a szívemen érintett. Nézegettem azt a félig beomlott faházat, és visszatudtam emlékezni arra, amikor Branham testvér azt mondta, igen, amikor fiatalok voltunk, és mindannyian az emeleten aludtunk, amikor havazott, a szél befújta a havat, amikor esett az eső, eláztunk, és télen anyánk csukamájolajat adott nekünk, hogy újra átvészeljük a megfázást. Azt gondoltam magamban, hogy ami a világ előtt semmi, azt választotta és vette Isten azért, hogy a világ minden bölcsességét semmissé tegye. Hiszen ennél szegényebb viszontagság már nem is lehetett volna. Nem tudom, hogy melyik prédikációban van, abban, amelyik nemrég jelent meg, vagy abban, amelyik a következő, vagy az azutáni prédikációban, ami megjelenik. Minden esetre Branham testvér ismét mesél valamit az ő gyermekkoráról, az ő iskolai éveiről, és azt mondja, nem volt se ingem, se alsó ingem, amit felvehettem volna. Csak egy kabátom volt, és azt egy biztosító tűvel kellett rögzítenem. Így hát elmentem az iskolába, és elképzelhetitek magatoknak, hogy ebben a helyzetben az összes többiek nevetségtárgya lett. És a tanárnő azt mondta neki, William, gyere, gyújtsd meg a kályhát. Természetesen azért, hogy gunyt üzzön még ebből is. Nevetségessé tegye. És azt mondja, ekkor feltámadt bennem valami ellenszenves érzés a nők ellen, mert éppen egy tanárnő volt. De hiszen ő is csak egy ember volt. De Isten úgy intézte, megengedte, hogy annyi szenvedésen, annyi megpróbáltatáson menjen keresztül, hogy később képes legyen együtt érezni, részvétet tanúsítani. Nem gázolt át senkinek az érzelmein, ellenkezőleg. Isteni könyörület volt benne, különösen gondolok itt egy különös esetről, egy helyzetre, amikor valaki odament hozzá, és ezt ti is olvastátok, és az az ember azt mondja neki, ha neked ugyanaz a teljhatalmad van, mint Pál apostolnak is volt, akkor üss meg engem vaksággal. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten megengedte volna neki. Csak egy szót kellett volna szólnia, és megtörtént volna. De ez az ember bánatos lett, szomorú szívvel azt mondja, hogyan verhetnélek én meg téged vaksággal, de hiszen már is meg vagy vaksággal verve. És olyan mély együttérzés volt a szívében. Én azt kérdezem magamtól, mit tettünk volna mi az isteni teljhatalommal az ő esetében, de hiszen mi bizonyára megragadtuk volna az esélyt, és éltünk volna a lehetőséggel. De itt nyilvánvalóvá vált Isten szeretete, amely minden gondolkodás fölé emelkedik, minden fölé, ami a mi tulajdonságunk lenne. És ez a fenséges dolog. Nem mindig ragaszkodni az önigazsághoz, nem mindig jobban tudni, nem lenézni másokat, hanem egyedül Istennek engedelmeskedni és szolgálni az embereket azzal az ajándékkal, amit Isten adott neki. Nekünk sincs más vágyunk, mint azt tenni, amire elhivatást kaptunk. Az Úr szájából jövő szent elhivatással nem jöhet más, mint egy szent elhivatás, és semmi más. Mi valamennyien elhivatást kaptunk ezzel a szent hivatással, hogy hitet tanúsítsunk az Úrnak, kövessük őt, szolgáljunk neki, és álljunk az ő rendelkezésére. Még egy másik eset is eszembe jut, amire mindannyian nagyon jól emlékeztek ti is. Amikor egy fiatal pár bejött, és úgy a maguk módján az egyik az ölébe vette a másikat az összejövetelen. És Isten szelleme ezt mondta, bármit is kimondasz, ezekkel az emberekkel meg fog történni, mert mindennek megvan a maga helye, de nem az Isten házában, és főleg nem az Isten jelenlétében. És mi történt? a lelkük üdvösségét kérte. Mindannyian ismeritek ezeket a történeteket, de éppen ezt teszi Isten emez emberét olyan kiemelkedővé. Nem a tanítás önmagában, nem a prófétai kinyilatkoztatások egyedül, nem az ő rendkívüli szolgálata. Emberként ő is egy olyan ember volt, akinek szíve volt, egy olyan érzése, amelyet Isten ültetett szívébe. Bárcsak egy kicsit többet kapnánk az Úrból, egy kicsit többet az ő lényéből, az ő érzéseiből. Elmondom nektek, hogy a múltban nem ritkán voltam olyan emberek között, akik másképp gondolkoznak, másképp hisznek és más utakon járnak. De ott is meg kellett tanulnom, hogy átültessem magam az ő helyzetükbe. És azt kell mondanom, hogy ez nem kritika, nem elítélés, ellenkezőleg még nagyobb háladatosság támadt a szívembe. Különösen, amikor egy püspök, aki még azt is elmondta nekem, hogy abban és abban a városban egy Branham testvér által tartott összejövetelen az emelvényen ültem, és én magam rendeztem meg az összejöveteleket, és szemtanúja voltam annak, amit Isten tett. És aztán, amikor azt hallott, hogy valaki, aki sok évekkel ezelőtt látta, szemtanúja volt, amit Isten tett, bevetette magát, összejöveteleket rendezett meg, és ma a saját útját járja, hírnevével, ranggal és címerekkel, anélkül, hogy Isten útját járná. Ez fájdalmas. Amikor mondani akartam neki valamit Branham testvértől, akkor azt mondta, hogy figyelj, hadd beszéljek én először, és aztán tényleg sok mindent el tudott mondani. Sőt, még azt is hozzátette, hogy ehhez az Isten emberhez hasonló emberrel még nem találkozott valaha a Földön. Aztán persze, amikor az ige üzenetről van szó, az már egészen más kérdés. Adjunk tehát hálát az Úrnak, hogy ezekben a napokban kegyelmet találtunk Isten előtt. Erről is beszélni fogunk még. A helyes válasz csak Istentől jöhet, és csak Isten adhatja meg. Mi, mint emberek, még ha nagyon közel is állunk az Úrhoz, akkor is képesek vagyunk rossz választ adni valamire. Ma felolvasok nektek először valamit Máriáról, majd egy másikat, egy másik hölgyről a Szentírásból. Az elsőt a Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának második fejezetéből. Pillanat, egy percet, Lukács evangéliumának második fejezete még mindig. Igen, először is itt azt olvassuk a 41. versből. Lukács evangélium a második fejezete, a 41. verset elolvas, a 41. verset elolvashatjátok ti, én magam a 44. verstől fogom olvasni. Azt gondolván, hogy az útazó társaság között van, egy napi útat megtettek, és azután keresték őt a rokonok és az ismerősök között. De amikor ott nem találták meg őt, visszatértek Jeruzsálemben, és ott keresték őt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mária és József visszatértek hazafele Jeruzsálemből, és nem vették észre, hogy a megváltó, aki emberi számítás szerint akkor még csak 12 éves volt, egyáltalán nem volt közöttük, és keresték őt a rokonok, az ismerősök között, és ott sem volt. Én azok közé tartozom, akik ritkán tudják kivárni, hogy a végén ki legyen mondva, amit ki kell mondani. Általában már az elején ki szoktam mondani. Vannak emberek, akiknek különleges tehetségük van ahhoz, hogy az utolsót a végére tartogassák. Nekem ez egyszerűen nem adatott meg. Ők tehát tovább keresték, és itt az áll, de amikor ott nem találták meg őt, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték őt. Végül 3 nap múlva megtalálták őt, amint a templomban ült a tanítók között. Hallgatta őket, és kérdéseket is feltett nekik. És mindazok, akik hallgatták őt, csodálkoztak az ő megértésén és az ő válaszain is. Amikor meglátták őt, ott meghatódtak, és az anyja így szólt hozzá, gyermek, miért tetted ezt meg velünk? Gondold csak meg, apád és én félelemmel kerestünk téged. De mit is mondott itt Mária? Mit mondott itt valójában? Az apád és én félelemmel kerestünk téged. Kicsoda volt József tulajdonképpen, hiszen József nem volt az apja, és itt azt akarja mondani, apád és én félelemmel kerestünk téged. Ez úgy átjárta a szívét, mint egy szúrás, azonnal helyreigazítja, a 49. verset hadd olvassuk, erre ő így válaszolt nekik. De hogyan is kereshettetek volna engem? Nem tudtátok-e, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? És itt határozottan nem Józsefre gondol, hanem itt az Isten házára van utalással. Észreveszitek a helyreigazítást, azonnal a helyesbítés. Mária emberien beszélt, az Úr isteni módon szólt. Ő helyben kijavította, és azt mondta, nem tudtátok-e, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? Nem az ácsműhelyben, Názáretben, hanem Jeruzsálemben, a templomban. Helyreigazítás a helyszínen. Számunkra szinte felfoghatatlan, hogy Mária hogyan is tudott ilyet mondani, és mégis megmutatja nekünk, hogy mindazok, akik a Földön járnak, élnek, mindenki csak ember. Csak egy Isten ember létezett, ez pedig Jézus Krisztus, ami Urunk volt. Az ő szájából soha semmi más nem jött ki, csak a tiszta, szintiszta igazság. Az emberek tévedhettek és csalódhatnak önmagukban ma is. Emlékezzünk csak Nátán prófétára, azt hiszem, ő volt az, aki azt mondta Dávidnak, tégy meg mindent, ami a szíved van, és az Úr veled lesz. És másnap vissza kellett menjen, hogy kiavítsa saját magát. Rendbe kellett hoznia a dolgot, mert időközben az Úr szava elhangzott, és elhangzott a helyreigazítás is ezzel. Menj, és mondd meg az én szolgámnak, Dávidnak, hogy szíve vágya az volt, hogy egy házat építsen nekem, az legyen a javára számítva, de ő nem épített nekem házat, csak a fia fogja megtenni. A proféta jól vélte. Azt mondta, tégy meg mindent, ami a szívedben van, az Úr veled lesz. De ez esetben nem volt egy profécia, amit mondott. Ez esetben meghallgatta magának, amit Dávid mondott, és profétaként is egyetértett vele. De ott nem profétai módon beszélt. Profétaként emberi módon beszélt. Tegyél meg mindent, ami a szívedben van. De miután az Úr szava intéződött hozzá, álhatatossággal visszatért. Most már nem mondta azt, tedd meg, ami a szívedben van, most kifejezésre lett juttatva az, ami Isten szívében volt. Most nem a Dávid akarata volt előtérben, hanem Isten akarata. Most bekövetkezett, az így szól az Úr. Milyen hálásak lehetünk mi, hogy Isten kegyelmet adott mindazoknak, akik közel álltak hozzá, még akkor is, ha valami ügyetlen dolgot mondtak ki, és kijavította őket. Ők pedig elfogadták a javítást. Majd azt szerint cselekedtek, amit az Úr mondott nekik. Ez a valódi kegyelem. Megtörténhet velünk emberi lényekkel, bármelyikünkkel, hogy olyasmit teszünk, vagy olyasmit mondunk, ami nem tetszik az Úrnak. Ez nem a legrosszabb dolog. Isten óvjon meg ettől, de ha mégis megtörténik, az emberi lenne. De ha taníthatóak vagyunk, megszívleljük a helyesbítést, ha elfogadjuk a javítást, és hajlandóak vagyunk hagyni, hogy az íge beszéljen hozzánk, ez valóban kegyelem. Ezzel megtörténik a helyreállítás, és már is segítséget kaptunk. Tehát ők keresték az Urat, amikor 12 éves volt a rokonoknál, az ismerősöknél és Jeruzsálemben is. De ő ugyanott volt, ahol visszahagyták őt, nevezetesen a templomban. Ez az egyetlen hely, ahol megtaláljuk az Urat. Csak ott, őt ott találjuk meg, ahol kinyilatkoztatta magát. És ma felolvasunk néhány dolgot az Isten előkészített helye az Isten imádatnak című prédikációból. De hadd olvassak fel egy második részt is, hasonlatosan a Lukács evangéliumának első fejezetéből. Itt volt egy asszony a tömegben, aki hirtelen valami felmagasztalandó szavakat mondott ki, amit valóban nem lehetett úgy állva hagyni. Lukács evangélium a 11. fejezetének 27. és 28. verse. Amikor így beszélt, egy asszony a sokaságból felemelte a szavát, és így kiáltott hozzá intézően, áldottak a méhek, amely hordozott téged, és a mellek, amelyek tápláltak téged. Figyeljétek meg a következő verset. Mi az anyaméh, mik a mellek, mi az, amit ez esetben a dicsőítés tárgyává lehetne tenni, vagy felmagasztalni. A 28. versben ezt olvastuk, ő pedig ezt felelte neki. Sokkal inkább üdvös állapotban vannak azok, akik hallgatják az Isten ígét, és megtartják azt. Azonnal a helyesbítés, a javítás nem az itteni földi, az edény, hanem az isteni, ami számít. Tudnillik az íge. Márpedig az Úr Jézus volt maga a húsvértesté lett íge. Üdvözültek azok, akik hallják Isten ígét, és megtartják azt. Halleluja! Nem a mellek, nem az anyamé, vagy egyebek, hanem az legyen kiemelve a mi isteni. Ez számít, és ezt tartjuk szem előtt itt, ezen a helyen. Én annyira hálás vagyok az Úrnak, és remélem, bízom és hiszem, hogy megőriz minket mindvégig. Hogy megkülönböztetjük az isteni imádatot a bálványimádástól, és hogy minden dicséretet, minden tiszteletet és minden imádatot neki az élő Istennek ajánlunk örökkön örökké. Mielőtt felolvasnánk néhány idézeteket, szeretnék felolvasni abból az imádságból, amelyet Branham testvér itt felküldött Isten kegyelmének trónjához a prédikáció előtt. Ő azt mondja itt, drága mennyei atyánk, valóban nagy kiváltságnak tartjuk, hogy ma itt lehetünk Los Angelesben, eme hívő emberek között, a választottak között, Isten gyermekei között, akiket elhívtál a világból, és elkülönítettél. Ez egy rendkívüli időszak, amelyben élünk. Mert bármikor számítunk a mi szeretett Urunk Jézus Krisztusunk megjelenésével. Szívünkben köszönjük neked a hitet, hogy el fog jönni még a mi nemzedékünkben. Ma kémlelve várjuk az ő megjelenését. Ha ma még nem fog eljönni, és holnap még itt vagyunk, akkor holnap is várni fogjuk őt. Ezek nem csak szavak voltak, mindjárt olvasom tovább, ez az ő lényének volt az ő része. Egy olyan élő reménység volt ez benne, egy olyan várakozás benne az Úr eljövetelét, az Úr eljövetelére nézve. Hány évvel később van most? És valóban feltesszük magunknak a kérdést, mi van a mi elvárásainkkal. Amikor valamikor ezekben a napokban volt alkalmam énekelni, és újra énekeltem, nem minden nap történik ez meg, nyíltan bevallom, de itt mégis képes voltam, és énekeltem. És akkor megkérdeztem magamtól, vajon hányan a testvéreim és a testvérnők közül otthon is tudnak imádkozni, otthon is tudnak énekelni, otthon is tudják dicsőíteni az Urat, otthon is hálát tudnak adni. Vagy hányan teszik ezt csak a gyülekezetben, az összejövetelen. Legyen, hogy Isten olyan embereket formáljon belőlünk, akik magukban hordozzák az ő dicsőítését, a háladatosságot magukban hordozzák, akik ezzel fekszenek le, és ezzel kelnek fel, akár nappal, akár éjszaka, az Úr szaván elmélkedve. Ismerem állítani, hogy amikor kiemeljük azt a jót, amit Isten tett velünk vagy rajtunk, akkor örömünk támad. Amikor a negatívumokat látjuk, vagy azt, amit az emberek tehetnek, vagy akarnak velünk tenni, akkor elszomorodunk. Mit mondott egyszer az Isten embere? Mit tehetnek velem az emberek? Egyedül az Úr a felelős a te és az én üdvrejutásomért. És hisszük, hogy ő üdvös állapotba juttatott bennünket az újjászületés fürdője által, ahogy meg van írva. Olvassunk tovább. Hűséges Istenem, imádkozunk, hogy legyen ez egy különleges összejövetel. Legyen ez egy olyan időszak, amelyben olyan fejlődés történjen, legyen feljegyezve a gyülekezetben, hogy az örökkévalóság számára is be legyen írva a te könyveidben. Áld meg még a leggyengébb erőfeszítéseinket is, rájövünk, felismerjük, hogy nélküled teljesen kudarcot vallunk. Ezért van szükségünk rád, Uram, hogy tovább tudjunk menni. Nem a saját dicsőségünkre akarjuk ezt, a te dicsőségedre akarjuk. Mert szívünk vágya az, hogy Jézust megdicsőülve lássuk az ő népe között, hogy hitünk megerősödjön ma is, amikor a harc olyan nehéz, felerősödjünk. Azért jöttünk el ide, hogy felfrissüljünk, megújuljunk, és felfrissüljünk. Imádkozunk azért, hogy add meg nekünk mindezeket a dolgokat, mert az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Nem ezek a gondolatok foglalkoztatnak-e bennünket? És imáinkban nem az a vágyunk, Uram, dicsőíts meg a te nevedet, erősíts meg a te szavadat, eleveníts meg minket, üdíts fel, eleveníts fel, hogy a halott csontok gyűljenek össze, és kapcsolódjanak, legyenek egymásba illesztve, hogy valami történjen. Különösen azért, hogy az ő neve meg legyen dicsőítve az ő népe között. Ez mindannyiunk vágya. Az Isten tisztelet és az imádat helyéről van szó, mielőtt felolvasnánk az ígét, amit Branham testvér felolvasott, vagy csak egy verset belőle, hadd olvassak fel a János evangéliumából, a 4. fejezetből, a jól ismert ígerészből. János evangélium a 4. fejezetének 19. versétől. Itt azt mondja az Úr az asszonynak, a samáriai asszonynak, János evangélium a 4. fejezet, 19. verstől. Az asszony ezt mondta neki, Uram, látom, hogy te egy proféta vagy. Atyáink azon a hegyen imádkoztak ott, és ti azt mondjátok, vagy azt állítjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Jézus így válaszolt neki: hidd el nekem, asszony, eljön az óra, amelyen ti sem azon a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogjátok imádni az Atyát. De eljön az óra, sőt, már itt is van, amikor az igaz imádók szellemben és igazságban fogják imádni az Atyát. Mert az Atya is olyanokat akar az ő imádóinak, mint amilyenek ezek. Isten szellem, és akik őt akarják imádni, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Talán eddig ez a szava az ígének. Nem csak kell, nélkülözhetetlenül kell. Egy másik jellegű imádat nem is emelkedik fel Isten trónjához. Isten maga szellem, és ennek az imádatnak szellemben való imádatnak kell lennie. A szellem kölcsönhatása által létrejött imádságnak. Nem a helyszín, nem a hely, hanem amit a szellem kimunkál bennünk az íge hirdetése alatt. Ami szellem és élet, az hálaadásként felemelkedik Isten trónjához. Az Úr ma is ugyanazt mondaná nekünk. Hidd el nekem, asszony. Ha férfi lett volna, azt mondta volna, hidd el nekem, te férfi. Igen, bátran mondhatjuk ma, amikor hozzánk intéződik, azt mondaná, higgyétek el nekem, nők és férfiak, higgyétek el, eljön az óra, amikor már nem Jeruzsálemben imádkoznak majd az ajkakkal és a szívvel távol lesznek, hanem amikor szellemben és igazságban történik az Isten imádat. Mi is hiszünk ebben? Jézus ekkor megkérdezte, és azt mondta, hidd el nekem, asszony, eljön az óra, amikor nem fogjátok imádni az Atyát, sem azon a hegyen ott, sem Jeruzsálemben. Elérkezett volt az óra. Istennek igazi imádói vannak, akik nem egy szent hegyre mennek, nem egy szent városba mennek, hanem a szent Isten színe elé járulnak. És pedig tisztelet tudóan, teljes szívvel, felismerve gyengeségeiket, meghajolva Isten előtt, kegyelem alá helyezve magukat, a vér alá, és ha azelőtt a földre vetették az arcukat, Isten felemelni őket. És nem csak énekeljük, hanem ez igaz is. Föltekintek a mennybe, ahol magasabb kórusokban dicsérnek téged. Vannak pillanatok Isten jelenlétében, amelyekben a szellem és a lélek elszakítja magát a földitől, attól, ami nyomasztja, ami vissza akarja tartani, és szellemben felszárnyalunk, hogy Istent imádjuk. És ugyanebben az énekben, az utolsó strófában a költő arról a magasabb alapról énekel, amelyre mi hívőként kerültünk, vagy lettünk állítva. Kérjük, emlékezzünk vissza erre az ígére, amikor még további szakaszokat vagy szentírásokat olvasni fogunk, különösen azt a helyet a szentírásból, amelyre Branham testvér ezt a prédikációt alapozta, az 5. Mózes 16. fejezetéből. Ő több ígeverseket is felolvasott, én csak a második verset fogom felolvasni, az 5. Mózes 16. versének, fejezetének második versét. Akkor áldoz az Úrnak, a te Istenednek húsvéti áldozatul apró marhát és ökröt azon a helyen, amelyet az Úr kiválaszt, vagy ki fog választani, hogy ott lakoztassa az ő nevét. Itt van egy nagy titokzatosság. nem ott, ahol mi akarjuk, nem úgy, ahogy mi akarjuk, hanem úgy, és ott, ahol Isten akarja, és úgy, ahogy Isten akarja. Önálló, saját jellegű Isten tiszteletek a világ minden táján zajlanak, saját műsorok túlórákban. Isten olyan embereket keres, akikhez szólhat, ahogyan már az előbb is mondtuk, akik tiszteletben tartják az ő döntéseit, és felismerik azt, hogy mit tesz, amit végez. Nem azt, amit ők maguk akarnak megtenni, hanem azt, amit ő tesz. Itt elhangzott egy parancsolat. Az áldozatokat azon a helyen kellett felajánlani, vagy bemutatni, amelyet az Úr választana ki, vagy választ majd ki, és pedig azon a helyen, amelyet ő kiválasztott, és ahol az ő neve is lakozik majd. Ő ugyanaz marad az örökké valóságig. Ő választja ki a helyet, az időt, ő szervez és irányít mindent. De hiszen már tudjuk, hogy ez hová vezet. Krisztusra, ami Urunkhoz, azáltal, hogy kinyilatkoztatta magát ő benne, és aki az ő nevét viselte. Nem létezett más valaki a Földön, aki ezt a nevet viselte volna, vagy hordozta volna. Szeretnék felolvasni az említett prédikációból az 5. oldalról, az első bekezdés felül. A keresztényeknek ezen törvénye szerint kell éljenek. Nem attól függ, hogy mit teszünk, hanem attól, amit ő tett értünk. Krisztus már fel lett áldozva áldozatként. Ő nem egy jövőbeni áldozat, hanem ez az áldozat már létrejött. Ez egy befejezett mű. Ő élt, meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és a Szent Szellem személyében visszatér. Isten számára tehát egy befejezett mű. Krisztus, aki nem ismert bűnt, bűnné lett, én érettem. Azért, hogy én átvehessem az ő helyét, ő átvette az én helyemet. Én ő benne voltam, amikor meghalt a Golgotán. Ott vele együtt meg kellett halnom nekem is, hogy élhessek azután. Mivel a bűn és a halál törvénye a testben van, ezért kell meghalnotok ahhoz, hogy megbékéljetek ő vele. Milyen értékes, becses gondolatok. Itt az egyik törvény szembe van állítva a másikkal. A halál törvénye az élet törvényével szemben. Krisztus átvette a mi helyünket. Elvégre Isten elrendelte őt arra, hogy ezt véghez vigye. Mit olvastunk itt nemrég az Ézsaiás próféta 42. fejezetében? Az én kiválasztottam, akiben gyönyörködésemet lelem, vagy tetszésemet lelem. A kiválasztottságról, az eleve elrendeltetésről van szó, arról, hogy mit határozott meg Isten. Krisztus már a világ megalapítása előtt el volt rendelve arra, hogy megszülessen, hogy szenvedjen, hogy meghaljon, hogy el legyen temetve, hogy alászálljon a mélységbe, hogy feltámadjon, hogy felvétessen. A világ megalapítása előtt ki lett választva, mint megváltó, mert Isten tudta, hogy valami elveszlődik, és mivel az ember az ő húsvér testében elveszett állapotba került, és így kiszolgáltatott a bűnnek, a sátán hatalmi szférájának, neki, aki a szellem, egy testet kellett készítenie magának, hogy egyszer s mindenkorra megfizesse az adósságot itt, az ő húsvér testében, a mi helyünkben, hogy kiengesztelje a bűnt, és megajándékozzon a megbocsájtással. Itt azt olvastuk, hogy az Úr volt az, aki mindezt megtette. Ő volt a kiválasztott. Ő volt az elrendeltetett, ahogyan Pál apostol Péter és az összes többi apostolok is hirdették. Predesztináció, eleve elrendeltetés, A-tól Z-ig. Isten tudta, hogy mi lesz és mi nem lesz, és így mindent előre meg tudott határozni. Tovább olvasom a 6. oldalon a közepén lévő kis részt, majd alulról 6 sorral lejjebb. Emlékezzetek meg róla, hogy neki van egy előkészített helye, csak egy helye, ahol találkozik az ő hívő gyermekeivel. Sehol máshol nem történhet meg ez a találkozás. Csak egy helyen, csak egy helyszínen, nem itt és ott, hanem egy meghatározott ponton. Istennek van egy viszonyítási pontja. Istennek van egy kinyilatkoztatási helye a Földön. Hányszor mondtuk már itt is, mi csak ott találkozhatunk Istennel, ahol ő találkozott velünk. Csak egy létezik, akiben Isten találkozott az emberiséggel. Isten sokak által szólt már, az összes prófétákon keresztül, de személyesen Isten Jézus Krisztusban, ami Urunkban találkozott az emberiséggel. És most csak is ő benne találkozhattunk Istennel személyesen. Ott van az a hely, ott van az a helyszín, és amikor Istenhez jövünk, a Golgotán keresztül jövünk, a Golgotának figyelembevételével. Az út szabad lett, a függöny elszakadt. Rusz testvér már hangsúlyozta az énekekkel kapcsolatosan, ezek a világosságról szóltak. Többé már nem vagyunk a sötétségben, hanem a világosságban. Ó, micsoda hála kellene, hogy felemelkedjen bennünk. Hiszen a mi Urunk azt mondta, aki engem követ, nem marad sötétségben, hanem az élet világossága lesz az övé. Ha őt követjük, ha valóban őt követjük, akkor a tisztánlátástól a tisztánlátásig és az igazságtól az igazságig kell haladnunk. Ez az Isten útja. Én teljes szívemből hiszem, hogy Isten ezen az úton fog vezetni minket tovább. Valóban a világosságból a világosságba, és a tisztánlátásból a tisztánlátásba. Ne feledjétek, neki van egy előkészített helye, csak egy hely, ahol találkozik az ő benne hívő gyermekeivel. Elsősorban a bizalomban vagyunk híján. A Golgotán teljes mértékben elvégzett megváltási munkába vetett hitünkben. Ha ezt mindig a szemünk előtt tarthatnánk, és a szívünkben hordozhatnánk, hogy Isten Krisztusban megbékélt minket önmagával, hogy ez egy megdönthetetlen isteni igazság, és az meg is marad örökké valóságig, ez nem ingatható meg, ez egy isteni tény. Mi hiszünk benne. Istennek hihetünk. Tovább olvasok. Mindazonáltal Jézus azt mondta, aki Isten volt emberi alakban, és közöttünk lakott, hiába imádtok engem. Nem azt mondta, hogy nem szolgálták őt. Ők imádták őt, azonban hiába. Ez egy rendkívülen komoly szó. Önmagában nem csak imádat, nem csak dicsőítés, nem csak éneklés, hanem szellemben énekelni, szellemben dicsőíteni, szellemben hirdetni, szellemben hallani, szellemben egyé válni Istennel, szellemben áthatolni, hogy felszárnyalhassunk, ahogy már az előbb is mondtuk, Istennel magasabb szinten egyetértésre jutni, és akkor aztán mindig minden rendben van. Még akkor is, amikor emberi szemmel még mindig nem tudunk néhány dolgot összhangban összeilleszteni. Ők gyakorolták az imádatot, de hiába. Istent imádták, zsoltárokat énekeltek, ugyanazokat a zsoltárokat, amelyeket ma is olvasunk. Ők énekelték akkor. És mindezt Istenhez folyamodva tették, és Isten nem vett róla tudomást. Miért nem? Mert nem ismerték fel az isteni meglátogatás idejét. Üdvösség történeti szempontból nem tartottak lépést azzal, amit Isten jelen idő szerint végzett. Szellemileg megmaradtak Mózesnél, a prófétáknál, és nem ismerték fel, hogy eljött az óra, amikor a szemük előtt beteljesedik az, amiről Mózes és az összes próféták beszéltek és írtak. De hiszen a próféták szellemben nyilatkoztak, szellemben íródott le minden. János szellemben készítette elő az útat. Most már követniük kellett volna, de annyira lekötöttek voltak a hagyományok, a szokások által, hogy nem látták azt, amit Isten végzett és cselekedett. Nem élünk-e most is hasonló helyzetben? Minden a hagyományokhoz kötődik, vallásosan a legdicsőségesebb énekkarok vannak, mindannyian elbújhatnánk mögöttük. Hogyan tudnak az emberek énekelni és játszani? Mi minden folytatódik itt? Minden regiszterben egészen a legmagasabb hangmagasságig. És Isten nem hallja, Isten nem látja. Istennek van egy saját programja, Istennek van egy terve, és Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. És már most mondom nektek, éppen az első János levelében, az 5. fejezetben, a 20. versben Jézus Krisztusról beszél, a mi Urunkról, és kihangsúlyozva az ő istenségét. És a 21. versben van még egy kis mondat. Szeretteim vagy gyermekeim, óvakodjatok a bálványoktól, vagy az idegen istenektől. Mondom nektek, erre is utalással leszünk még, és ez maga az egész bibliai szakasz is, amire holnap majd még biztosan rátérünk, hogy nem tehet mindenki azt, amit akar, hanem tudomásul kell vennünk, hogy Istennek van egy terve, Istennek van egy saját programja, Isten tudja, hogy mit akar, csak mi vagyunk azok, akiknek akarniuk kell, amit ő akar, és fel kell ismernünk az ő akaratát. Nem csak az Isten imádat, hanem az Isten imádat Isten ígéje szerint. Isten imádat Isten szellemében. Ők hiába imádkoztak. Én tovább olvasok. Minden, ami hiába való, az haszontalan is. Annak nincs semmi értéke. Semmiképpen sem kellene ezt megtegyétek, mert ez csak időpocsékolás. Csak a lélegzeteteket vesztegetitek ezzel. Ez hiába való erőfeszítés. Amíg rá nem jövünk, hogy mit kellene tennünk. Hányan erőlködnek, nehezen és mélyen lélegzenek, és ezt nem mondom könnyelműen. Végül is én is megismertem a különböző vallásokat. Nem láttam a muszlimok tömegeit az arcukra borulva, nem figyeltem-e meg őket, amint ritmusban imádkoznak, és amit felemelik a hangjukat Istenhez, és sóhajtoznak és siránkoznak, és Isten mégsem hallja, mert ők nem hallgatnak rá. Majd csak akkor, ha mi is meghallgatjuk Isten, hallgattunk Istenre, Isten is meghallgat minket. Csak akkor, amikor Isten már képes volt beszélni hozzánk, elért bennünket az ő beszédével, akkor leszünk képesek mi is beszélni Istennel. Ez volt minden dolgok fejlődése. Ábrahám nem beszélhetett volna Istennel, ha Isten nem beszélt volna vele először. Egy Mózes soha nem tudott volna beszélni az Úrral, ha az Úr nem beszélt volna vele először. Profétáról profétához mehettek. Legyen az az Ószövetség, legyen az az Új Szövetségben, mind a mai napig. Adjunk hálát az Úrnak ez alkalommal, hogy sokféleképpen szólt hozzánk. Amikor arra gondolok, hogy az Úr az ő ígéjén és az ő szellemén keresztül szól hozzánk, akkor már csak egy dolog marad hátra, amit meg kell tennünk, úgy, ahogy is amennyit a proféták és az apostolok együtt adtak hálát, nekünk is együtt kellene hálát adnunk, mert Isten nekünk is megadta mindazt, amit nekik egyenként adott különböző korszakokban és különböző időpontokban. Még elolvasom a 6. oldal utolsó 2 sorait lentebb. Ha Isten elvárja az emberektől, hogy tökéletesek legyenek, ahogy Jézus mondta, ezért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyi atyátok is tökéletes. Akkor minden bizonnyal kell lennie valahol egy előkészületnek. Ő azt mondta, én magam kiválasztom azt a helyet, ahol az emberek imádjanak engem. Semmilyen más helyen nem fogok velük találkozni. Szóval ennek a helynek léteznie kell, és nekünk ki kell nyomoznunk ezt, ki kell derítenünk, hogy hol van ez a hely, és aztán el kell mennünk is oda. Úgy értem, hogy gyorsan oda kellene mennünk. Mihelyt megtaláltuk azt a helyet, és minden más egyebet a hátunk mögött kellene hagynunk. Igen, mi soha nem találtuk volna meg a helyet sem, ha ő nem talált volna ránk. Ő gondoskodott rólunk, már most felismertük és tudjuk, hogy ki ő. Most már gyakorolhatjuk az Isten imádatot. Azelőtt az egyáltalán nem lehetséges, és most arra az Isten imádatra gondolok, amire a mi urunk gondolt, amikor azt mondta, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az idő, amikor sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben, hanem szellemben fogják imádni az Istent. Mindannyian elhisszük, hogy valóban eljött ennek az ideje. Mikor jött el az idő? Vagy mikor jön el folyamatosan? De hiszen pünkösd óta megismétlődik, amikor a Szent Szellem kitöltetett, és az íge hirdetve lett. A Szent Szellem és az íge együtt munkálkodott. Mindazokon és mindazokban, akik befogadták az ígét hittel, Isten szelleme munkálkodhatott bennünk. Az emberek képesek voltak felszárnyalni Isten szellemében, és ahogy Pál apostol mondja egy helyen, hálát adok Istennek szellemben, és hálát adok neki gondolataimban és elmémben egyaránt. Mindkettőnek megvan a helye, maga helye. A legtöbbször az elmémben kezdjük el, az első szavakat talán még keresnünk kell, de hirtelen érezzük, hogy már nem is keressük a szavakat, hanem amint a szellem az Isten ihletése által a szavakat és a gondolatokat a szívünkbe helyezi. És áthatolunk az igazi istenimádatig a szellemben. Azt szeretném, azt kívánom, ha az Úrnak sikerülne mindeme tanítások után a szellem által a helyes istenimádatra eljuttatni bennünket. Egy olyan légkörben, amelyben Isten kinyilatkoztathatja magát, ahol Jézus Krisztus végigjárhat a mi soraink között, hogy megerősítse, igazolja az ő ígéjét, és újra megtegye azt, amit akkor tett, amikor a Földön járt. Hányan hisznek abban, hogy ez lehetséges? Hányan hisznek abban, hogy ő még ma is ugyanaz? Hányan hisznek abban, hogy ő meg fogja tenni? Ő nem tehet mást, mint hogy megtegye, amit megígért. Most még a 7. oldal közepéről olvasom. Figyeljétek meg a 2. versszakot. Ajánljátok fel az áldozatot azon a helyen, amelyet én választottam. Mit választott ő ki? A helyet arra van utalással, hogy Istennek van egy helye, ahol minden ember imádkozhat. A többi helyek mind értéktelenek. Ezt a helyet választottam ki, mondotta ő, hogy az én nevemet ott letegyem, ott lakozást vegyen. Kiválasztottam egy helyet, és nevemet oda fogom elhelyezni, azon a helyen, ahol az Isten imádatnak meg kell történnie. Ez azt mutatja, hogy létezik egy hely, és csak is egy, és ennek az Isten választása szerint kell, hogy legyen, nem a mi választásunk szerint. Nekünk már nincs választásunk. Ő már kiválasztotta azt. És amit Isten kiválasztott, az helyes, helyén való. És én rosszul is dönthetek, ti is rosszul dönthettek. De Isten nem tud rosszul dönteni. Isten döntése helyes. Ezt teljes szívünkből hisszük is. Az én kiválasztottam, akiben kedvem lelik, akiben gyönyörködöm, vagy aki teljesíti minden akaratomat. Csak akinek Krisztus valóban kinyilatkoztatja magát, csak aki azt mondhatja, a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásában lett részem, és azok felismerik Istent szellem szerint Krisztusban, aki földi alakjában tökéletes ember volt, akinek embernek kellett lennie az emberek érdekében. Az emberek azt látták, ami kívülről látszott. Ezért mondta akkor megváltó Fülöpnek, olyan sokáig vagyok már veletek, és még mindig azt kérdezett tőlem, mutasd meg nekünk az atyát. Nem ismertétek-e fel, hogy én az atyában vagyok, vagy aki engem lát, az látja az atyát, és azt, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Isten létrehozott egy választást, ő döntött, és mindazok, akiket Isten kiválasztott, felismerik Jézus Krisztust, mint az emberiségnek szóló isteni kinyilatkoztatás központi pontját, és hálát adnak Istennek Jézus Krisztuson keresztül, a mi Urunkon keresztül. És ez a szellemben való istenimádat, ez az igazi istenimádat, amely el is jut Istenhez. Nem egy olyan istenimádat, ahol azon kell gondolkozni, nos, kinek mond az most először köszönetet, és ki a nagyobb, ki a kisebb, ki a következő. Nem, ez a szellemben szerinti Isten imádat. Istent Krisztusban és Krisztus Urunk által imádjuk, mert ő benne nyilatkoztatta ki magát. Ez Isten kinyilatkoztatásának a helye itt ezen a földön. Ezért írhatta Pál apostol. Minden időben hálát adunk Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Halleluja! Én mondom nektek, engem ez annyira lenyűgöz, az egész világ teljesen zűrzavarban van. A saját útjaikat járják, nem ismerik fel sem azt, amit Isten tett, sem azt, hogy mire vagy voltak éppen, miről szól az egész. Azok, akiket Isten kiválasztott, felismerik azt, amit Isten a Krisztusban tett, és eljutnak oda, hogy szellemben és igazságban tudjanak imádkozni. Hadd hangsúlyozzuk még egyszer, az Úr Jézus azt mondta, asszony, higgy nekem, és mi ma hiszünk neki, mint férfiak és nők, hiszünk neki, hogy eljött az idő, amikor nem Jeruzsálemben ajkakkal valami fel van mondva, és nem itt ezen a helyen sem, nem valami hegyen, hanem ott, ahol Isten népe felismerte, hogy Isten a Krisztusban ismerté tette magát, hogy az Atya megjelent, nyilvánvalóvá lett a fiúban. Ott szellemben és igazságban történik az Isten imádat. Legyen, hogy az Úr megajándékozzon bennünket ma ezzel a bizonyos valamivel, aminek a kinyilatkoztatás által kell létrejönnie. Talán nem egészen illik ide, de Branham testvér a pecsétekben beszélt erről, a borról és az olajról, amikor ez hangzott el, az olajnak és a bornak ne ártsatok. Aztán Branham testvér azt mondja, az olaj a Szent Szellemre utal, aki mindent kinyilatkoztat, a bor pedig a hangulatra van utalással, arra, amit az ember érez, miután a szellem által kinyilatkoztatott dolgokat megtapasztalta. Így kell ennek velünk is lennie, amennyiben valóban megkaptuk, részesedtünk a szellem kinyilatkoztatásában, akkor a hangulatnak is elő kell jönnie, és akkor rendben is van minden. Akkor létrejön ez a szellemben való imádat, egy imádat, amely felszárnyal, és a földieket maga mögött hagyja. Miért? Mert hisszük, hogy a Golgotán megbékéltünk Istennel, mert hisszük, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt meglettünk feszítve, vele együtt ellettünk temetve, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. És tudjuk, hogy ő Isten fiaivá és leányaivá tett minket. Isten nem csak azt választotta ki, aki létrehozta a megváltást, ő kiválasztotta a megváltottakat is. Minden kiválasztottság, minden predesztináció, eleve elrendelés. Péter akkor azt mondta, mindez Isten eleve elhatározása, tanácshatározata szerint történt. Pontosan így van ez ma is. Istennek van egy tanácshatározata, és ez a tanácshatározat most az ő beteljesedéséhez, az ő tökéletességre jutásához közeledik. Isten ajándékozzon meg engem, ajándékozzon meg mindannyiunkat kegyelemmel, hogy mi is elérjük azt a pontot, ahol szellemben és igazságban tudunk imádkozni. Olyan imákkal, amelyek elérik Isten trónját. Olyan imákkal, amelyeket a szellem hat. Isten áldjon meg mindannyiunkat. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Szívünk mélyéből köszönjük neked, hogy mindazok, akikhez szóltál, azok imádhattak téged, és meg is tették. Ők tisztában voltak vele, hogy kihez beszélnek, mert tudták, hogy ki beszélt hozzájuk. Hűséges Uram, ez ma is pontosan így van. Nem egy hely. Uram, csak egy van, akiben Isten neve ismerté vált ezen a földön. Csak egy van, aki kimondhatta, aki engem lát, az látja az atyát. Csak egy, az Immanuel, a velünk az Isten. Imádunk téged, mindenható Istenünk, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. A te kinyilatkoztatásod helyén, halleluja! Ó, köszönjük neked, Uram! Mi nem vagyunk érdemesek, mi nem vagyunk méltók, de te megérdemled, és méltó is vagy arra, hogy imádjunk téged dicsérettel, dicsőítő énekekkel, zsoltárokkal, mert te igazságos vagy, te szóltál hozzánk, és ezért mi is szólhatunk hozzád. A te szent keneted nyugszik rajtunk a te népeden, akik hallottuk a te ígédet. Urunk, teljes szívünkből hisszük, és dicsőséget is adunk neked az Úr Jézus szent nevében. Halleluja! 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 Neked az Úrnak, az igazi Istennek, ó Uram, én Istenem, az az igazi Isten tisztelet, ahol az igazsághoz mérten kinyilatkoztatod magadat, és ahol a te néped, a te neved, a te ígéd és a te kinyilatkoztatásod iránti tisztelettel összegyűlte előtted. Mivel te beszélsz hozzánk, mi is beszélhetünk veled, Uram. Leszeretnénk vetni a cipőinket, leborulni előtted, arcra vetni magunkat a te jelenlétedben. Halleluja! Hűséges megváltóm, mindezen tanítások után ajándékozz meg bennünket kegyelemmel a te színed előtt, Uram, hogy szent, isteni légkör jöjjön létre, amelyet a te szent szellemed kimunkál, mint a te véred által megvásárolt sokaság állunk itt, ó Uram, abban a hitben, hogy semmi kárhoztató nem lehet többé azokban, akiket te, a te isteni véred által a Golgotai kereszten megigazítottál. Te elvégeztél egy egész művet, teljes megváltást. Megajándékoztál megbocsájtással és kegyelemmel, üdvösséggel és békességgel. Hála legyen neked az élő Istennek ma este az ilyen kegyelemért, amelyben részünk lehetett. Hadd tiszteljünk téged hittel és engedelmesség által. Tégy minket bátorságossá, ó Uram! Erősítsd meg újra térdeinket és kezeinket, hogy megerősödve újból elinduljunk, hogy téged szolgáljunk, hogy téged kövessünk, hogy neked higgyünk. Áld meg minden szeretett testvéreimet és a szeretett testvérnőket is. Uram, ők nem egy hely kedvéért jönnek ide, egy olyan hely kedvéért, amely fölött csak egy tető van. Azért jönnek ide, hogy szellemben és igazságban imádjanak téged. Azért jönnek, hogy Istenről halljanak. Ó, hűséges Urunk! Köszönjük neked! Te nem okozol csalódást senkinek. Te már is megáldottál minket. Halleluja! Magasztalva legyen a te csodálatos és szent neved tisztelettel. Halleluja! Halleluja! Halleluja!